Közel van, aki igazságot ad nekem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén az 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. Úristen az én imádságom. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint azt elénkbe adja Máté evangéliuma 28. részében a következőképpen. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Isten igéjét hallgassuk meg, amely megiratott a mi számunkra Jeremiás proféta 6. részének 16. versében. Eképpen álljatok ki az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, maradhatsz állva, akarsz nyugodtan. Vannak idők, amikor az úttévesztés nem csak egy embernek az élet útja, hanem akár egy ember csoporté, akár egy népé, akár egy kontinensé, akár az egész világé. És ma nem könnyű a helyes utat megtalálni, nem egyszerűen utak vannak, amelyek lehetségesek, amelyek közt választunk, hanem inkább így mondanám, hogy információs strádák vannak, mindenki igyekszik felkapaszkodni valamelyik járatra, de nagyon sokszor fogalmunk sincs, hogy ez hova vezet, nagyon gyorsan jönnek válaszok, és már avulnak is el, fölgyorsulnak a dolgok, és az ember olykor megdöbbenve tapasztalja, hogy én nem erre akartam menni, mégis arra vagyunk. De mégis választani kell, ha akarjuk, ha nem, és az újabb és újabb generációknak is választani kell, és ez egyre nehezebb lesz. Vannak-e, ugye, viszont válaszaink a gyermekeinknek, hiszen a gyermekeink azon alapon fognak választani, amilyen válaszokat kapnak. Vannak-e válaszaink a gyermekeinknek, az unokáinknak? Ahhoz először ugye magunknak is kérdeznünk kell, hogy legyenek kérdéseink. Azt mondja az ilyes, hogy kérdezősködjetek az ősi ösvények után. Ennek a kisgyermeknek sokat adott a gondviselő Isten, mert mindkét család mélyen gyökerező hitet, gondolkodásmódot, hagyományt őriz, ősi ösvényeket őriz. És a keresztény család, amelyik ilyen ősi ösvényeket őriz, az boldogan ismeri fel az ősi ösvényben a keskeny utat, amelyről ezt mondja a próféta, akkor nyugalmat találtok lelketeknek, és hát egy kicsit vágyfülűbbek rögtön tudják, hogy ugye Jézus is idézi ezt, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, ki megfáradtatok, és megvagytok terhelve, vegyétek fel az én igámat, az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Ugye ott van az, hogy nyugalmat találtok lelketeknek. Az ősi ösvény az Isten változtathatatlan szeretete, amelyel üdvözíti az övéit, amelyet kijelentett az atyáknak, kijelentett már az Ószövetség elején, aztán kijelentette a nagy szabadító tetteiben, a törvényben, a szövetségkötésekben, a profétákban, és véglegesítette a testélet igében. Hát ez az ősi ösvény, amelyik ma is ott van, amelyet ma is kínál az Úr Jézus Krisztusban, aki az ösvénynek az iránya, célja, tartalma, én vagyok az út, mondja Jézus Krisztus. Ő hív mindenkit az ő követésére, és ez az Isten által csak az atyák előtt és a szentek előtt nyilvánvaló út a népek világossága lett. Ő a válasz, és benne lett az Isten minden ígérete, ámenné és igenné, mondja az írás. És a keresztelő is ez az ámenhez, ez az igenhez egy újabb pecsét, amely véglegesíti a választásunkat, és véglegesíti a válaszainkat is. Úgy növekedjen fel ez a gyermek, hogy átvegye, képviselje ezt a drága örökséget, és ugyanakkor találja meg benne a maga egyéni útját, ami tényleg csak az övé, mert az Isten útjai azok gazdagok, végtelen gazdagok. Mi felnőttek, ugye elsősorban gondviselői, nevelői, úgy tudunk ennek a gyermeknek válaszokat adni, ha ezen az ősi ösvényen járva a saját példánkkal mutatjuk fel, hogy érdemes ezen az úton járni. Hogy ez az Isten által kijelölt út, hogy ezen van áldás. És azt gondolom, hogy ma erre fogunk fogadalmat tenni, és ezt erősíti meg az Isten szent lelke, és pecsételi el a sákramentum által. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg szülők-keresztszülők fogadalom tételét, arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és két kérdést teszek fel. Akkor gyertek ki, jó, jó, ide lépjetek nyugodtan fel. Úgy, az első kérdés így hangzik, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Felejétek, akarjuk. ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt, a gyülekezetben. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, és elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért az életért, hálát adunk neked mindazért, amit ő felőle elvégeztél, az ő egész életéért, az ő személyiségének kibontakozásáért, azért a gondviselő szeretetért, mert körülveszed, de a legfontosabb, amiért könyörgünk, a te megváltó szeretetednek a megismerése, mind a te kegyelmedből, igédből, szent lelkedből és azok által, akikre reábíztad. Így kérünk most téged, pecsételd el magadnak, áld meg őt is, szeretteit is, köszönjük, hogy megőrizted őt, az édesanyját is a szülésben, és itt növekszik szemünk láttára, gyarapodik és kiteljesedik az ő élete. Így kérünk, légy itt most közöttünk a te ígéreted szerint ebben a sákramentumban. Amen.
Azt, igen. Úgy is jó nekem, a kicsinek a nevét. Botond, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet. Adjon néki testben és lélekben való növekedést, hogy lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és az örök üdvösségnek. Amen. Hát ez van, Botondkám. Bizony.
Most pedig a gyülekezet felé tessenek fordulni, arra hát úgy, és a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 134. Zsoltár harmadik versét, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és közben derekas énekünket keressük meg, a 423. dicséretet, akik bíznak az Úristenben, mindegyik versét énekeljük, rövid versek, 423.
akik bíznak az Úr Istenben, el nem vesznek életükben. Megtartatnak kegyelemben az Istennek szent beszédében, kik maradnak szerzésében. Itt ők álltak üdvességben, ezek lesznek nagy erősségben, mint egy kőszál keménységben. Megtartatnak kegyelemben, sokszor esnek kísértésekben, de ők el nem vesznek ebben. Megmaradnak igaz hídben, akik pedig hitetlenségben élnek és nagy keménységben. Elvesznek azok ebben, de a hívek nagy békességben lesznek örök dicsőségben. Hitünk által üdvességben.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, mint az megiratott, ami számunkra Máté evangéliumának 9. részében.
Jézus meggyógyítja a bénát. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában: ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy ma itt lehetünk a te házadba. Sok minden megakadályozhatta volna. Hálát adunk néked azért, hogy te elkészítetted a te igédet, hogy közöld általa te kegyelme szeretetedet, mert mindnyájunknak erre van szüksége, mert kiüresedtünk, megéheztünk, mert bepiszkolódtunk a mögöttünk levő napokban. Köszönjük, hogy készülhetünk a bőtre, és készíts bennünket úgy a te lelked által, hogy most megtisztítasz. Megtisztítasz az igével, a sákramentummal, bűnbánattal és bűnbocsánattal. Könyörgünk azért, hogy elevenedjen meg az írás, a régi betű, és tedd meg azt a csodát, hogy itt és most személyre szóló üzenetté váljon, amely hatalmasan munkálkodik és megcselekszi azt, amit te akarsz. Így áld meg a mi együttlétünk, Isten tiszteletünk, fogadd kedvesen, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Milyen sokan vagytok. Törpe nap vannak. Gyere nyugodtan, ne félj.
Add a jatost, köszönöm. Csak fogd meg a kezét, nyugodtan, bátran, úgy, még, ahol vagytok mi. Te is fogd meg a kezét, kicsim. Főnök, ne félj a lányoktól, csak egy kis kezedet nyújtsad, úgy, jó? Meg vagyunk? Na, akkor egy rendes köszönést kérek. Áldás, békesség. A visszhang is mindjárt meg volt, igaz? Na, valamit szeretnék nektek megmutatni, nagyon egyszerű dolgot. Amikor ugye olvastam az előbb az igébe, hogy keressétek az régi ösvényeket, hát ez a nagymama meg, hogy ők mesélnek, ugye ez az ősi ösvény, hogy hogy volt ezelőtt 30, 40, 50, 100 évvel, és minap itt kutatottam a könyveim közt, és megtaláltam anyám énekes könyvét. Hát ez egy ősi ösvény, már jó szét van menve. Na, majd kíváncsi voltam rá, hogy találok-e valami nyomot, hagyott-e valamit az ösvényen. Hát hagyott. Először is, nagyon érdekes, mert találtam benne egy verset. Utána ének lehetett, vagy nem tudom mi, vagy megdöbbentem, mert nem gondolom, hogy anyám verseket írt, bár mit lehet tudni, ugye, finom lélek volt. De ez egy nagyon szép kis vers, soha sehol nem, tehát lehet, hogy énekszöveg, nem tudom, a kis egyenetlenségeket nem számítjuk. Megnézzük, hogy mit ír, ilyen gyöngybetűkkel itt, látod? Azt mondja, meglátogatta népét az Úr, e régi hír ím örökre új. Megfáradott, megterhelt szív, te vagy az, érted jött, téged hív. Nép, aki éjbe sötétbe járt, lát szívvizító reménysugárt. Eljött az Úr, emberré lett, győzött a hajnal az éj felett. Örülj szívem hát, örülj nagyon, neked virrat meg szent napon, Jézus keres, légy készen hát, örömmel fogadd az ég Urát. Hát ez egy ilyen kis versike, és akkor úgy látom, hogy anyám azt ott leírja, hogy miért tetszett ez neki olyan nagyon. De lehet ezen gondolni. Na, még egy jelet találtam, ez más. Kérem szépen, Nagy Gyuláné, az anyám befizetett 1984. december 13-án 600 forintot. Azt tudod, mekkora pénz volt akkor? Jó nagy. És volt a gyereke. Befizetett az egyháznak 600 forintot, ugye? Tehát nem azt csinálta, hogy elvette, mert ő volt a lelkész feleség, ugye? Mert nem neki fizette a nép, hanem ők fizették fel az egyháznak, és ő, és úgy vele gondoltam hirtelen, először még úgy, hogy mennyit fizette? 600-at, 84, így. De azt mondom, hogy áldott volt az a pénz is, ugye? Tehát hordozta lelkében itt a vers, ugye az evangéliumot, de külső dolgokban is fölvette a nagyon kis szegény kis gyülekezet terhét, és abból a kevésből, ami neki gyárt, abból adott nem keveset. Na hát ennyit az ősi utakról és a nyomokról, amit azon hagyott az én édesanyám. Na, köszönöm szépen! Áldás, békesség! Na most mondjuk így egy kicsit gyorsabban, nem van lassan, tudod, egy kis óvisan. Jó, így mondta, hogy én mondom. Áldás, békesség, de... Jó van, menjetek, viszonyai, menjetek.
Szeretném az ige hirdetésre készülve a 371. dicséretünket keressük meg, első-második verse, Jézus Krisztus egy mesterünk.
Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent békességünk, és nékünk bizonyos idvességünk, és a béked mi könyörgünk, szent nevedért lesedezünk. Jó kezdet, adjad nékünk.
Istennek igéjét, melynek alapján előttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott ige szakaszból, de az egészet szemünk előtt tartva ezt a néhány verset olvasom fel, hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, hazament, amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Kedves testvérek, az egyik legismertebb történet az Új Szövetségben, ennek a bővebb változata Márkban, meg Lukácsban, amikor hozzák a bénát, és a tetőt kibontva leeresztik középre. Ezt kis gyerek koromban, mint ezek a kicsik, nagyon szerettem. A gyerek Isten tiszteletem, ez egy vagány dolog volt, hogy ott szétbontják a plafont. Én mindig szétbontottam amúgy, és ez nekem nagyon tetszett. Most egy-két olyan szempontot szeretnék csak kiemelni ebből a történetből, amelyeket talán kevésbé szoktunk szem elé hozni a gondolkodásunkba, de lehet, hogy most van éppen erre szükség. A történet szerint Kapernaumban van Jézus, és fölkeresik ott, egy embert visznek oda hordágyon. Az egész történetnek talán az egyik legfontosabb momentuma ez, hogy mások viszik oda, és tulajdonképpen, ugye azt mondja, Jézus látta az ő hitüket, hogy mások hite által gyógyul meg. Nagyon penge élen megyünk el egyébként, de nagyon oda kell figyelni. Ugye a barátok nélkül, akik őt vitték, soha nem került volna Jézus közelébe. Ugye a másik evangéliumból tudjuk, hogy ezek négyen voltak, és ezek mentek, vitték, cipelték ezt az embert, és eszembe jutott, hogy van a Bibliában egy nagy történet, ott is szenvedés van, betegség, nyomorúság, és ott is vannak barátok, és micsoda különbség van a kettő között. Jó barátaira gondolok, akik nagyon kedvesen ott leültek, gyászoltak vele, és utána elkezdték Jobbnak magyarázni, hogy hát törődjél csak bele ebbe a helyzetbe, az Isten jól van, ahogy van, az Isten akarta ezt így, fogadd el. És itt van ez a négy barát, aki nem sokat magyaráz, hanem megfogja ezt a hordágyat, és oda viszik. Ugye, tovább engedjük a fantáziánkat, és gondolkodhatunk, hogy tulajdonképpen melyikbe is tartozom én, inkább hajlamom szerint a megmagyarázósba, vagy abba, aki azt mondja, hogy inkább akkor teszek valamit, érted, legfeljebb nem tudom megmondani pontosan, hogy mit is akarok. Minden esetre a barátságról is azt gondolom, hogy mond valamit, de most menjünk tovább. Ugye ami még másik szintén feltűnő dolog, hogy a gyógyítási történetek legtöbbjében mindig van a beteg részéről is valami. Többnyire kiáltozik, kér, könyörög, vagy ott van ugye a betesdatavi gyógyításra, gondolunk, ugye, hogy ott fekszik, és ott próbál ott valahogy vánszorogni. Ugye, itt nem szól egy szót se ez a béna. Nem tudjuk azt, hogy azért, mert ugye a beszédközpontja is lebénult, nem kiált, nem könyörög, nem szidja az orvosokat, ugye az egészségügyet, semmit nem csinál, hanem fekszik ott maga tehetetlenül. De a történetnek a felhangjaiból sok mindent ki lehet azért találni. Egyrészt ez, hogy ez az ember feladta, persze, hogy feladta, mert teljes mértékben ki volt szolgáltatva, nem tiltakozott, nem kért, nem akart azt, hogy őt oda vigyék, de azt se akart, hogy ne vigyék. Minden esetre megragadták a barátai, és odavitték Jézus elő. És itt van egy fontos megjegyzés, hogy ők nem tudtak belőle hívő csámja, higgyél nagyon, és akkor meg fogsz gyógyulni. Ugye? És akkor Jézus meggyógyít, ugye? Mert ő mindig a hitet keresi. Ezt nem tudtak, hívőt nem csináltak belőle, csak Jézus közelébe vitték. Ez nagyon fontos pillanat. Finom különbség. Nem szerencsés vitát nyitni, győzködni, elég sok ilyen alkalmam volt az elmúlt időben, de még rövidre zártuk ugye a betegség ügyekben vitatkozni, hogy mit akar az Isten, és mit nem teljesen fölösleges, hanem itt ez a kérdés, hogy mit is jelent ez, hogy valahogyan Jézus közelébe vezetni valakit, nem meggyőzni, de legyen valami tapasztalata. Legyen valami élménye, hogy ott voltam, ahol ezek ezt komolyan veszik. Ez szerintem talán fontosabb, mint ilyen jóbi, nagyon okos izékkel akár le is nyomni, mert hát persze, ha okosabb vagyok, úgyis lenyomom, ugye? Még ha nincs igazam, akkor is. Tehát nem erről szól a dolog, hanem valami olyan tapasztalatot szerezni, amit nem tud kitörölni. Kicsit ilyen forma gondolat bennem, hogy tulajdonképpen a gyülekezetünkben most elindult egy ilyen kis missziós munka, a keresztkérdések, egy csoport, ahol ott vannak olyanok, akik régi tapasztalt emberek a hitnek az útján, és igyekszünk bevonni újakat, olyanokat is, akik már jártak, csak kicsit ismétenek, és olyanokat, akik talán most hallanak először, és hát nem tudunk nagy okosságokat mondani, nincs nekünk erre kapacitásunk, csak abban a közösségben ülni, beszélgetni, ahol olyan emberek vannak, akik meggyőződéssel szeretik az Urat és engedelmeskednek neki. Ezt tudjuk megtenni, és ebben kell elhinni azt, hogy itt aztán a többi valóban az Úrnak a kegyelmétől függ. Tehát ne most a betegség párhuzamot nézzük, hanem ezt a helyzetet, hogy Jézus közelében vannak, beszélgetnek, és bizonyságot tesznek. Tehát itt a kérdés, hogy a barátok szeretetteljes hívogatása, noszogatása hatalmas eszköz lesz az Úrnak a kezében. És hogyan szól ehhez az emberhez? Ugye most jön ugye a nehezebb rész, azt mondja, hogy ugye bizzár fiam, megbocsátattak a te bűneid. Miért ezt mondja? Általános volt ez a meggyőződés, és ez a bénának is a meggyőződése, hogy a betegség mögött mindig bűn van, illetve büntetés. Ugye a rabbik mondják ezt a rabbinusi irodalomban, hogy halál nincs bűn nélkül, és fájdalmak törvényszegés nélkül. Egy beteg akkor kel fel a betegágyból, ha az összes bűnei megbocsátattak. Ugye? Innen már izgalmas lesz ez a dolog. Nagy valószínűséggel, ahogy mondtam, a beteg is így gondolkodott, hogy vétkeztem, az Isten haragját mondtam magamra, és hát az Isten tulajdonképpen ellenségem, hát itt van, elintézett engem, joggal, persze, joggal haragszik, és akkor nincs is mit kérni, nincs is miről beszélni. Hát jóvá tenni sem lehet, mert meg se tudok mozdulni. Ugye így büntetett meg. Ugye ez egy reménytelen lelki helyzet. Ugye, amikor azt mondom, hogy igen, megérdemeltem, végem van. Már az a depresszión is túl van talán, valahol elfogadja ezt a sémát. És akkor Jézus mondja ezt a hallatlan mondatot, ugye, bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Vagyis azt mondta, hogy nem ellenséged az Isten, sőt, szerető édesatyád az Isten, aki megbocsát, és mindent elenged neked. És ettől a pillanattól van az esélye, ugye, gyógyulni ennek az embernek, miután személyesen meghallotta neki szóló evangélium, hogy van evangélium, van szabadulás, itt van Krisztusban a szabadulás. Ugye, nem csak azt a akármilyen nagy bűnt, hanem az összeset, mindent maradék nélkül megbocsátott. És aztán ugye, amikor ugye, a farizeusok elkezdenek ezen morogni, ugye, hogy nincs joga ilyet mondani, ugye Isten helyébe lépni, mert ez egy szigorú dogma volt, ugye csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, és ez valóban így van. És Jézus még csak azt sem mondja, hogy Isten nevébe megbocsátok. Tehát egy kicsit enyhíteni a dolgot, azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Ugye, és ekkor válaszol Jézus erre az ellenhatásra, erre a szellemi ellenszemre, és azt mondja, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátattak az ebben, vagy az, hogy kelj fel és járj, ugye, és ez a felkelés és járás csak akkor lehetséges, ha minden bűne megbocsátatott, már pedig ez a béna jár. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen nincs mit kérdezni, hogy az ő puszta léte is provokáció, hiszen bebizonyította, hogy van hatalma, mandátuma a bűnöket megbocsátani, vagy akár elítélni. Milyen különös, Jézus nem a béna hitére nézett, ugye, hanem a négy barátra. De senki helyett nem lehet hinni, senki helyett nem lehet bűnbocsánatot szerezni, és mégis az ő hitükért megbocsátotta. És milyen gondolkodjunk el, ugye, hogy nélkülük a béna soha nem gyógyult volna meg, sem lelkileg, sem testileg. Mi következik ebből? Hát inkább csak tapogatózunk itt, de nem véletlen ez a mondat, hogy dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Ugye így fejeződik be ez a történet. És itt a Biblia tudósok arra következtetek, azt mondják, hogy már valahol benne van a későbbi kérdés az egyház hatalmáról. A protestáns gondolkodás az elsősorban ezekben a kérdésekben az egyház egészében vagy gyülekezetben gondolkodik, és ugye ez azt jelenti, hogy mi is az egyház dolga, ami gondolkodásunkban elsősorban, most egy kicsit dogmatizálok, ugye az ige hirdetése és a sákramentumok kiszolgálása. Ugye az evangélium hirdetés, ugye, a kegyelmes Istenről elsősorban, és aztán a bűnbocsánat meghirdetése és adása, ugye íme itt előttünk az úrasztalán van, megterítve. Tehát gondoljuk át, hogy a gyülekezet két legfontosabb feladata, ugye, tulajdonképpen ezekről szól, és ezt a mondatot tegyük oda, vagy halljuk a fülünkbe, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. És ahogy ez el is higgyék az emberek, ugye, ehhez föl kell állni és járni kell. Azt gondolom, hogy ahol igazán mélyen és komolyan veszik Jézus bűnbocsátó hatalmát a gyülekezetben, ahol ezt meghirdetik, ahol ezt jelenvalóvá teszik az ő parancsa által, ott változásoknak kell történni, életváltozásoknak, gyógyulásoknak, nagy dolgoknak kell történni. Gondoljuk ezt végig, hogy mi az, amit nekünk ajándékozott az Isten Krisztus által, amikor megalapította az ő egyházát, milyen hatalom van benne, mennyi ajándék van benne, micsoda lehetőségek, és hogyha nagyon szegényes a mi életünk ebben a tekintetben, és kevés a gyógyulás, kevés az életváltozás, kevés a megtérés, akkor magunkba kell nézni, hogy vajon nem valami lelki bénaságról van itt szó, amikor csak várjuk, hogy történjen valami. De milyen jó az, hogy vannak ilyen hordágyvívők, és egyáltalán ugye igyekszünk azért mégis meghallani. És tulajdonképpen a bőti időszakra készülünk, akkor jó ezt átgondolni, mennyi bénaság van az életemben, mennyi reményvesztett ember körülöttem, de ugyanakkor nekünk már van tapasztalatunk, ugye, Jézus közelségről, az igéről, a sákramentumokról, bűnbocsánatról, az imádság megtartó erejéről is, és a barátságról is mondhatom azt, ugye, hogy fontosak vagyunk egymásnak. És amikor a szabadítás évét hirdettük meg nekünk, ugye minden évben van egy ilyen szlogenünk, aki nem tudná, egy ilyen programunk, és az idei év a szabadítás éve, akkor jó erre gondolni. Ugye a barátok nem tudták, hogy mi fog történni, de megtették azt, ami lehetséges volt, vagy ami lehetőségük volt, odavitték ezt az embert. És Jézus ugye a közösség hitét is keresi, hiszen nagy dolgokra hatalmazta fel az övéit. Elevenedjen meg, tehát a mi hitünk a Krisztusban, az ő igéje és Szent Lelke által, és legyen ez egy olyan esztendő, hogy megtapasztaljuk ezt, hogy mit jelent Jézus közelében lenni, és aztán várni, hogy ő cselekedjen. De megtettem, ami az én feladatom. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Szeretteim, a 205-ös énekünket keressük és készüljünk az úrvacsorára, és aztán majd folytatjuk a... Szereteim, hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint ezt elénk vagyja Pál apostol az 1. Korintus levél 11. fejezetében. Így, én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, miután vacsorált volna, ezt mondva, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik. Magunk megpróbálása, bűnbánati imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, valóban nincs bennünk semmi jó, úgy vagyunk, mint a béna, a jóra tehetetlenül. Megvalljuk neked, hogy bizony számtalan megbánni való dolog terhel bennünket az a sok-sok gondolat, amit össze se tudunk számlálni, amelyikben annyi gonoszság tud elrejtőzni. És aztán olyan sokszor szavakká válnak ezek a gondolatok azért, hogy bántsanak, hogy elinduljanak a maguk romboló útján. Ezt is most elétbe hozzuk az eltévesztett és szándékosan vagy nem szándékosan eltévesztett cselekedeteinket, amelyel másoknak kárt, fájdalmat, bánatot okoztunk, és elétbe hozzuk sok-sok mulasztásunkat, akkor meg kellett volna tenni valamit, de nem tettük meg. Így kérünk most tégedet, bocsáss meg nekünk ezeket, te fiadnak érdeméért. Erre hivatkozunk, és ezzel akarunk megmosatni, tápláltatni az új életre. A te ígéreted szerint kérünk, hogy áldj meg bennünket, te bűnbocsátó kegyelmeddel, szereteteddel. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a hitünket megvallottuk keresztség sákramentumában. Most, ami Anyaszent Egyházunk rendje szerint, néhány kérdést teszek fel, melyre válaszoljunk hallható hangon és jó lelkiismerettel először is. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáldom mi Urunk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és majd a megszokott rendben járulunk az asztalhoz. Az éneklés rendje pedig úgy néz ki, hogy a 184. Zsoltárral kezdjük, de először az énekkar énekli, és aztán pedig a gyülekezet majd a zorgona megadja a hangot, és utána folytatjuk a 452. dicsérettel.
az Úrban bíznak, erejük megújul. És akik az Úrban bíznak, szányra kelnek, mint sasok.
Szeretett testvéreim, így szereztem Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, így éltek vele az első keresztények, tanítványok, hitvalló atyáink és Isten kegyelmében most mi is, mert ki a maga hajlékába térne, hagyj kérjem és nincsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálandó imádságban az elvet javakért. Eképpen hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, ezért a lakomáért. Hálát adunk neked azért, hogy megint érdemeinken nélkül kaptuk meg mindazt, ami az üdvösségre szükséges, mert kegyelmes és szerető édesatyánk van, és jöhetünk hozzád újra meg újra. Köszönjük, hogy te mindig kész vagy megbocsátani azt, akiben őszinte a szándék. Sokszor arra is segítség kell, szent lelkednek az ereje, hogy valóban őszinték tudjunk lenni te hozzád. Így kérünk téged, hogy légy velünk ezzel a kegyelemmel az egész héten, kísérj bennünket a mi utunkon. Légy ott a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a bénaságainkban, hogy megmozduljunk, és hogy jó irányban mozduljunk, és valahol mindig keressük a találkozást a Krisztussal, valahol mindig keressük a felülről valókat, és odafüggesszük a tekintetünk, hogy áldás legyen az idelent valókkal is. Így kérünk téged, légy a betegjeinkkel, gyógyítsd meg őket, légy a megszomorodottakkal, a gyászolókkal, mindazokkal, akik nagy életterheket cipelnek, és nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Legyen ott a szívükben az a reménység, amit csak tőled kaphatnak. Te légy a mi erőforrásunk és kútfőnk, te légy, ahonnan merítjük a szeretetünket naponta, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Testvérek, hirdetem az állandó alkalmainkat. 10 órakor vasárnap megszokott rendszerint istentiszteletre hívogatunk mindenkit, és vasárnap délután 17 órakor ifjúsági alkalmaink vannak, az ifi manusok és a vita ifi. Hétfőn 18 órakor énekkari próba lesz, hívjuk a megszokott időben azokat, akik érintve vannak. Kedden 9 óra 30 perckor baba-mama kört tartunk, és ugyanúgy kedden 18 órakor keresztkérdések a gyülekezeti teremben, és a keddi biblióra rendhagyó módon az óvodában lesz. Szerdán hirdetem a testvéreknek, hogy 8-tól 11 óráig nyílt nap lesz az iskolában a leendő elsősök szüleinek, tehát nem a gyerekeknek, hanem a szülőknek van ez az alkalom, ahová hívjuk a kedves leendő szülőket. Szerdán 10 órakor a szokott rend szerint bibliaórát tartunk itt a gyülekezeti teremben, és 18 órakor ismét egy bibliaóra, ami a vasárnapi ige hirdetésnek az üzenetét járja újra körbe. Csütörtökön 8 órakor bibliaórás alkalomra hívom a kedves testvéreket, és pénteken a megszokott rend szerint 3:30 és 4:30 a konfirmáció 1-es, azaz a kezdő, és a konfirmációra felkészülő, tehát ugye a vizsgára felkészülő 2-es csoport alkalmai lesznek. Szombaton 9-től 13 óráig missziós napot fogunk tartani, ahová hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, és 18 órakor mini ifi alkalma lesz, és vasárnap, ahogy megszokott rendben, istentisztelet 10 órakor. A mai napon Süli Anikó volt, aki az igét olvasta közöttünk, ezúttal is köszönjük neki a szolgálatát. Illetve hirdetem még a testvéreknek, hogy a mai napon a keresztség sákramentumát szolgáltuk ki Nyisztor Botond részére, aki Szent Pál Juhász Noémi és Nyisztor Béla kisfia. Isten áldását kérjük a családra, a fogadalomtételre, és ugye a fogadalomtétel megtartásában való örömre és elköteleződésre. Isten áldjon titeket. És hívom, illetve hirdetem még végül a kedves testvéreknek, hogy a keresztkérdések alkalma, jól lehet, ugye kedden hirdettem, és várjuk is a megszokott rend szerint azok, akik már elköteleződtek, akik még nem indultak el ezen az úton, de forgatják, hogy szeretnének jönni, biztatom őket, hogy egy következő alkalommal híradással leszünk, amikor ennek az alkalomnak az újabb kezdését hirdetjük, egyelőre most azokat várjuk, akik már elindultak ezen az úton. Köszönjük szépen!
Kedves testvérek, én elsősorban azokat szeretném külön köszönteni, akik először vannak közöttünk. Ha vendégek, akkor jöjjenek máskor is vendégségbe, ha pedig még nincsen lelki otthonuk, akkor szeretettel ajánljuk ezt a közösséget, hogy csatlakozzanak hozzánk. Kiemelt alkalmainkat szeretném ismertetni, tehát most szombaton 9-től 13 óráig missziós nap lesz, tehát áttekintjük az év legsürgősebb, legfontosabb eseményeit, és hogy ki milyen szolgálatot tudott vállalni. A meghívott munkatársakat elvárjuk, de az alkalom minden érdeklődő számára nyitott. Február 27-én szombaton presbiteri csendes nap lesz, a presbitereket kérem, ugye ők már tudják is, hogy erre készüljünk, de imádsággal kérem, hogy támogassa a gyülekezet ezt a napot, amikor a presbiteri szolgálatot tekintjük át. Március 2-án lesz ökumenikus női világima nap szerdán, március 19-én tavaszi templom takarítás parti, tehát írjuk be a programba, hogy akkor erre a jobb bulira legyen ott mindenki, és hozza az eszközöket. Másnap, március 20-án virágvasárnap lesz és konfirmáció. Július 18-tól 23-áig lesz a gyülekezeti tábor Pap Tamásnál. Lehet jelentkezni, ez egy nagyon jó hely lesz, szokás szerint, ahol a Révfülöpi táborban leszünk, evangélikus konferencia központban, tehát a first come, first serve alapon, tehát aki előbb jelentkezik, az biztosan bejut, úgyhogy érdemes már most jelentkezni. Buzdítom a testvéreket az iskolai és az óvodai jelentkezésekre, tehát ugye az iskolának szerdán lesz egy bemutatója a szülők részére, de az óvodába is lehet már a jelentkezési lapokat leadni. Illetve ugye folyik most már az adóbevallási kampány, kérem, hogy nem csak a közegyház számára, de gyülekezetünk alapítványa számára is rendelkezzenek a testvérek, és különösen fontos, hogy azok, akik lusták ahhoz, hogy kitöltsék ezt a papírt, azokat vegyük rá arra, hogy töltsék ki, és a mi céljainknak megfelelően támogassanak minket, illetve a kárpátaljai testvérek javára továbbra is lehet adakozni, erről majd meg fog jelenni a megfelelő beszámoló. És hát büszkék lehetünk arra, hogy nagyon sokat kaptunk, de ezt tudni kell, hogy aki kap, az akkor fog kapni, hogyha ad is. És használjuk ki ezt a lehetőséget. Végül, de nem utolsó sorban, még bibliaolvasó kalauz elérhető az iratterjesztésbe. Kérem, hogy ezt is használjuk ki, ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és a befejező énekünk a 198. ének 3 verse, ti keresztények, keressük ki.
Istennek, dicsérjétek Isten, kik a Úr Jézusnak e földön szolgáltok, és minden koron a szent helyen tartok, dicsérjétek Isten. Imádkozzatok az Atya Istennek, Jézus nevében hozzá siessetek, és tiszta szíved hozzá emeljetek, dicsérjétek Isten. Áldjon meg minket az Atya Úristen, megigazítson a Fiú Úristen, és megszenteljen a Szentlélek Isten minden koron. Amen.
Maga a békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Áldás, békesség!